Tisztelt polgármester asszony, nagy tiszteletű püspök atya, alpolgármester urak, képviselőtestületi képviselők, az ünnepeltek és hölgyeim és uraim, kedves testvérek! Különös kontextusba helyeződik a 2020-as Istvánnapi, Szent Istvánnapi ünnep. 100 évvel vagyunk azután, hogy egy elhamarkodott, elkapkodott és a magyarokat meg nem hallgató békediktátum után nem három részre szakadt az országunk, mint 1541-ben, hanem hat részre. Túléltük. Pedig a szándék az volt, hogy megroppanjunk. De a magyar erős nemzet. Talán azért, mert tiszta magyar egy sincs köztünk. Én sváb vagyok, biztos vannak itt még néhányan, akik ezt nem is szégyeljük. Aztán vannak köztünk tótok, ruszinok, talán még görögök is a 40-es évek óta. És így volt ez 1000 évvel ezelőtt is. Itt már laktak, amikor mi magyarok megérkeztünk. István korában körülbelül 300 ezeren laktak a Kárpát-medencének lakható részein. Ebből körülbelül 100 ezer volt magyar, és 200 ezer egyéb. Elsősorban besenyő, kun, szláv, német, zsidó, örmény és egyéb népek. A nyelv használatból is kitűnik, hogy az akkori magyar nyelvet überelte a szláv nyelvek használata. Például ilyen szavunk, hogy király, ezt nem mi találtuk ki, ezt átvettük a szlávoktól. És amikor István édesapja Géza jónak látta, hogy a fiát elindítsa nem a politikusi pályán, hanem a királyi pályán, akkor feleségével Saroltal körülnézett, és a tanácsadóira hallgatva nyugat felé fordult. Például Koppány, akit az István a királyból Vikidály Gyulaként ismerünk. Nos, ez a Koppány 972-ben valamikor Szent István király születésekor, mert nem tudjuk biztosan mikor született, 969 és 980 között, egy szép napos reggelen, és azt sem tudjuk, hogy Esztergomba vagy éppen Székesfehérváron. Gézának Fehérvár tetszett jobban, a Zarándokút is ott ment Jeruzsálem felé, nekünk magyaroknak és a főtörténészeknek Esztergom, én inkább erre szavazok. Nos, amikor megszületett, akkor ez a Koppány bizánci rítusú kerességet vesz föl. Nem volt annyira pogány, mint ahogy most a győztes történetírók beállítják. Nos, amikor 16-17 éves lett István király, Géza az édesapja, halála előtt 3 évvel, azt mondta, nyugat felé fordulunk, és nem szerelmi házasságot fog kötni fiam, hanem politikai, dinasztikus házasságot. És hogy mennyire erős állam szerkezetű, és mennyire erős törzsi szerkezetű, és mennyire erős nép volt a magyar, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a bajor herceg civakodó Henrik lányát adják hozzá. 11 évesen. Óriási esküvő lehetett. Ez nem volt ritkaság. Az angol uralkodó házban szinte minden feleség 10-11-12 éves. És 30-35 éves korukig szülnek 8-10-12 gyermeket. Tessenek csak Mária Teréziára gondolni, papíron van 16 gyermeke. Nos, Gizella egy apátságban él, apácának készül, szereti Istent, hisz benne, római rítus szerint. És amikor megérkezik Géza fejedelem követe, akkor egy éven át kell Istvánról szólniuk, hogy elhagyja az apátságot, és hogy elhiggye azt, hogy István, mint hites ura, rendkívüli módon fog vele törődni. Mennyire kár, hogy manapság nincsen ilyen beajánlási procedúra. Milyen sok házasság talán meg sem köttetne, mert minek, és milyen sok házasság, ami viszont megköttetik, olyan szépen sikerülne, mint István és Gizella házassága. És amikor a házasság kötés után, ami 996-ban volt, egy bajorországi apátságban hazajönnek, akkor egy évre rá Géza meghal, és István először vezérlő fejedelem. Aztán 3 évvel később második Szilveszter pápától kap egy koronát. Van, aki azt mondja, hogy ezt, amit mi így ismerünk, hogy Szent Korona, azért, akik jobban értenek hozzá, azt mondják, hogy nem ezt, egy másikat, de a lényeg az, hogy a római pápától kap koronát. Ennek a kis országnak, vagy nagy népnek az uralkodója. És István hihetetlen és mai szemmel nézve óriási erőfeszítést tesz azért, hogy a Kárpát-medencében élő, a magyarok bevonulásakor félelemben és rettegésben élő szláv és egyéb népek megbéküljenek velünk, és nem csak megbéküljenek, hanem asszimilálódjanak velünk, hogy kialakuljon egy egységes nép és egy egységes nyelv, aztán, hogy mindenki úgy érezze, hogy a Kárpát-medence lakható részein, mert például Kalocsánál a Duna 17 kilométer széles ekkor, a különböző mocsarakkal, erdős részekkel, a lakható részeken hazát teremthessünk, és a nyelv és a haza mellé pedig római rítusú hitet adjon. 1020-as években Németországból ide érkező papok segítségével írja meg az akkor 16-17 éves Imre fiának, akit először Henriknek hívtak, mert Gizella testvére ekkor második Henrikként német-római császár, micsoda kapcsolat, és csak később lesz Imre. Nos, Imre ekkor tinédzser fiú, és István jónak tartja, hogyha mint édesapa a fiával nem csak elbeszélget, hanem egy 10 pontból álló intelmet szán neki, hogy hogyan éljen majd, ha ő nem lesz. És az intelem első pontjai a hitről szólnak. A Bibliából idéz a király, én szeretem, amikor a mai királyok ismerik a Bibliát, és szeretném, hölgyeim és uraim, ha önök is ismernék a Bibliát, mert az nem árt. A hiánya sokkal inkább, mert szegényebbé tesz bennünket. Nos, a Bibliából azt idézi többek között, hogy fiam, az alázat az, ami felemel. Mennyire jó lenne ezt tudni. Nem a fölény, nem az erődemonstráció, nem a ki vagyok én, hanem az alázat. És természetesen, ha az alázathoz párosul intelligencia, tudás, akkor az még magasabbra emeli az embert. És az intelmek második fejezete az egyházról szól, és jól tudjuk, hogy több püspökséget és 2 érsekséget hoz létre, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy Magyarország bár Rómához tartozzon, ne Bizánchoz, de ugyanakkor független kinevezési joggal rendelkező ország legyen. Amit természetesen a mindenkori pápa majd jóvá hagy. Bizonyos értelemben sokak azt mondják, hogy a Váci püspökséget is István alapítja, lehet benne valami. A Győrit, az Esztergomit, a Veszprémit, a Csanádit, a Kalocsait, a Biharit biztos, hogy ő alapítja. De a Vácit lehet, hogy a halála után alapítják. És nem csak az egyházat alapítja meg, és nem csak püspökségeket és egyházmegyéket hoz létre, hanem ezzel egy időben, és ez a 3. pont, a főurak tiszteletére is meg akarja tanítani a fiát. És milyen érdekes dolog, már nem törzs szövetségbe tömörülnek a magyarok, a Kárpát-medencében élők, hanem a királysággal együtt, a királyi hatalommal együtt, a vármegye rendszerrel és az egyházmegye rendszerrel kialakulva 2 kategória lesz. Lesznek győztesek és lesznek vesztesek. A győztesek a föld birtokkal, a birtokkal rendelkezők. Őket úgy tanultuk az iskolában, hogy a feudális rend oszlopai. A vesztesek, és ezek lesznek többen, a nomád életmódot felhagyni kényszerülő jobbátság, amit akkor úgy neveznek, hogy a szolgák. Nem rabszolgák, csak szolgák. És lehetnek újabb és újabb korok, és azóta eltelt 1020 esztendő, és nem így van ma is. Kedves édesanyák, nem érzitek úgy otthon, hogy ti vagytok a szolgák? Egy ebéd után mindenki feláll az asztaltól, elmegy, lefekszik, hogy kipihenje az ebéd fáradalmait, és ti elmosogathattok. És az a szerencsés, akinek legalább egy mosogatógépe van. Vagy ha elmennék, hogy egy augusztus 20-át mondjuk ott tartanánk, hát milyen sok proletárral találkozhatnánk. Akik úgy érzik, hogy dolgoznak, még egy kicsit dolgoznak, és tudnak venni most egy lakást. Potom 40 millióért egy olyan 38 négyzetmétereset. Nem biztos. De vannak győztesek, akik urak. Nos, érdekes világban élünk. És ez valamikor, akkor kezdődött, amikor az államot létrehozta első óriási magasságokban élő királyunk, az Istenbe vetett hite, a tehetsége és az óriási diplomáciai segítség által. És még valamit, amikor 1031-ben, még a dátumot is tudjuk, szeptember 2-án, egy vadász balesetben, és ez mennyire jellemző a magyar történetre. Ez az Imre nevű fia egy vadkan megsebesítése által meghal, akkor az utolsó 7 évében ez a nagyívű királyunk teljesen magába roskad. Igaz, hogy ekkor már 5 éve az egyik nővérének a fia, a Velencei Dózse fia, Orseoló Péter itt él Magyarországon, a királyi udvarba. Az is igaz, hogy pont a feleségével, Gertrudisszal és Gizellával nem nagyon tud kijönni, de mégis majd ő lesz a király István után. És nem csak a fiát gyászolja István, a király, hanem azt is, hogy minden bizonnyal, mivel már nem képes fiút nemzeni, valaki más örökli a birodalmát. És ez nagyon érdekes és nagyon jellemző a magyar történelmi sorsra. Biztos tetszettek hallani Vazúrról vagy Vászolyról, aki az unokatestvére volt István királynak. Az első unokatestvére. És ennek a Vazúrnak először a nyitrai dukátust ajánlja föl István, és ő el is fogadja ezt. De amikor kiderül, hogy nem Vazult szeretné megbízni Imre halála után, hogy legyél te a király, mint első unokatestvérem, hanem Orseoló Pétert, akkor Vazul fellázad. És István megvakítatja őt, és 13.-14. századi krónikák alapján még azt is tudni vélnük, hogy fülébe forró olmot öntetett. A megvakítás biztos. Így biztos, hogy belőle nem lesz király. És ennek a Vazulnak van 3 fia, Levente, Béla és András vagy Endre. És milyen érdekes a történelem. És milyen érdekes, kedves testvéreim, az isteni döntés. Nem István ága csörgedezik tovább az Árpádházi királyokban, hanem ennek a megvakított, tönkretett embernek a fiain keresztül, mert visszatérnek Csehországból és Lengyelországból, és először Béla lesz király, utána pedig Endre. Az az Endre, aki az egyetlen olyan magyar király, aki Tihanyba temetnek el, amit 1055-ben alapít, megvan az alapító okirat, nagy odafigyeléssel meg is lehet érteni, a nyelvünk azért annyit nem változott, és ő az egyetlen király, akinek a sírja sértetlen maradt az évszázadok során. És zárásképpen, hogy miköze Szent Istvánnak augusztus 20-ához? Egyáltalán miért augusztus 20-a az ő ünnepe? Hiszen nem tudjuk az évet, mikor született, ezért a napot és a hónapot sem. Hiszen a halála, azt tudjuk, 1038. augusztus 15. Nagy boldogasszony napján. Ez volt az ő kérése. A mellette lévő papok feljegyzik, és ez megmaradt, hogy ezért imádkozott az utolsó hónapjaiban, amikor maga tehetetlenül fekszik a betegágyban, hogy Istenem, azt engedd meg nekem, hogy nagy boldogasszony napján leheljem ki a lelkem, és ha lehetséges, akkor mehessek hozzád. Hát Isten megengedte neki. De mi az augusztus 20-a? Most az augusztus 20-a úgy jön a képbe, és egyébként Mária Terézia óta, 1771 óta ünnepeljük így, Szent István napként, hogy ennek a Vazulnak az unokája, aki egy híres lovak király, első Szent László király, 1083. augusztus elején ad parancsot arra, és közben 7. Gergely pápával folytat diplomáciai kapcsolatot, hogy ő szeretné a nagyapját megcsonkító, de mégis általa tisztelt István királyt, Gellért püspököt, Imre herceget és még két apátot szentté avatni. Tényleg lovak király. Aki bizonyos értelemben a nagyapja halálát okozta, azt ő szeretné szentté avatni. Ez a hit ajándéka, megbocsátás készsége és képessége. És most nézz a melletted ülőre, ha éppen rokonod, barátnőd, barátod, ismerősöd, és ha van miért bocsánatot kérni, akkor kér bocsánatot, és ha bocsánatot kérnek tőled, akkor bocsáss meg. És több napon keresztül próbálják a székesfehérvári bazilika márvány obeliszkét felemelni, hogy a testet a szentté avatáshoz kiemelhessék, és nem sikerül. És aztán Lászlónak ki kell békülni a népi hagyomány szerint egy bebörtönzött honfitársával, Salamonnal. Erre egy apáca ad neki parancsot, hogy ezt küldi az Isten, és a király nem kivégezteti az apácát, hanem hallgat rá, és amikor Salamont kiengedik a börtönből, akkor 1083. augusztus 20-án a szarkofág tetejét le tudják emelni, és a szarkofágból kiemelik az első királyunknak, Szent Istvánnak a csontvázát, és az oltár elé helyezik egy díszkoporsóban. És ezért a szentté avatás napja miatt alakul ki az, hogy István napját, Szent István napját, az államalapítást augusztus 20-án ünnepeljük. Még sok mindent tudnék mondani, de most nem fárasztom önöket. Három dolgot viszont szeretnék kérni önöktől. Az első, hogy abban a hitben, abban a krisztusi hitben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben való hitben ma is van erő, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tessenek hinni benne, legyenek szívesek. És aki hisz, és még sincs ereje, az nyugodtan jelentkezzen nálam, mert ilyen nincs. A második, hogy tiszteljük azokat az állampolgárokat, akik egy kicsit különböznek, mint mi. Hogy lehet, hogy törik a magyart, lehet, hogy nem ismerik annyira a történelmünket, vagy lehet, hogy a testükben hordoznak fájdalmat. Tiszteljük őket, mert aki a nálánál gyengébbet tudja tisztelni, az az igazán erős ember. És a harmadik, és remélem senki nem fog nekem esni, hogy milyen ünneprontó vagyok, de hát mi itthon vagyunk. Én nem egy díszvendég vagyok. Én közületek vagyok egy, akit azzal büntetnek, hogy öltönybe kell lennem, miközben ti úgy vagytok, ahogy. Nos, tudja valaki, hogy van-e Vácon Szent István tér, vagy nincs? Nagyon gyenge. Van. Hol van? Na hol van? Hát itt megoszlanak a vélemények, valaki a bíróság felé mutat. Nem, hanem hol? Buszpályód van, oké. Mi volt ott régen, 1960-ig? Így van. A nagy zsinagóga. Ami megmaradt, az a kicsi. És tetszettek mostanában a Szent István térren menni? Hát szerintem méltatlan Szent István nevéhez. Tehát kérem önöket, hogy indítsanak polgári mozgalmat. Hogyha már tényleg tiszteljük Szent Istvánt, akkor ne csak a nyelvünkkel, hanem a tetteinkkel is. Hogy cseréljük már ki a Szent István térnek azokat az ócska, elkopott, nem tudom miből, milyen anyagból lévő padlózatát. Hogy ott ne beton legyen, hogy a szobor ne ott hátul legyen, hogy senki se tisztelhesse, hanem az legyen valami méltó helyen, és hogy az a padlózat a következő 20 évben, és akkor gondolom nem mondtam nagyon keveset, az elkészülhessen. Mert szerintem egy nép, ha csak a nyelvével tiszteli a hőseit, akkor az el fog bukni. Ha viszont a tetteivel is kész és képes tisztelni, akkor azt a többi nép is fogja tisztelni. Hát kedves váci polgárok, ha tetszett az ötletem, akkor tapsoljanak meg, ha nem tetszett, akkor fütyüljenek ki. Köszönöm szépen!